Könyörög életünk, Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörög! Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, s a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.
Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért, a háború megszűnéséért, békéért. Imádkozzunk az idősekért, a magányosokért, a szenvedőkért, bajba jutottakért. Most segíts meg, Mária!
Ó, irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak bajnak, elosztatni van a hatalmat, hol már ember nem segíthet, ha te előre nem ütödik meg. Ő imáj gyermekének, nem te soha nem beteg meg. Hol a szükség így nyalad, mutasd meg, hogy anyám vagy. Most segíts meg, Mária, ó, igaz,
amen. Imádkozzunk jó tevőinkért, jó barátainkért, azokért, akik imádkoznak értünk, akik imáinkat kérték, vagy akiknek mi ígértük imádságainkat. Oltalmad alá, Istenem
szemszülője, könyörgésünket meg nevesd a szükségünk idején, ha nem oltalmaz meg minket minden veszélyemtől, mindenkor dicsőséges és áldozunk. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engedted meg nekünk szent fiadat, ajánljunk el szent fiadnak, mutasson minket szent fiadnak.
Amen. Imádkozzunk egyházunkért, papokért, szerzetesekért, új hivatásokért. Imádkozzunk a hívőkért, keresztény családokért, önmagunkért és szeretteinkért. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen, tiéd élet és halálnak,
tiéd jó és parancsolatban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen. Anyám, te benned bízom és remélek. Anyám, te utána nevedek. Anyám, te jóságos kegyelmez.
Anyám, te hatalmas védelmez, anyám, újjöjj, segíts imádkozni, anyám, újjöjj, segíts küzdeni, anyám, újjöjj, segíts szenvedni, anyám, újjöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen így segíteni hatalmas, akarsz segíteni irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek égessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitámozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden harcosban. Azért hiszem és meghalok ezen mindenben, hogy veled leszek, ó anyám, benned az ében. Szűzülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen, tiéd életes halálban, tiéd jó és harcosban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre. Szűzülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen.
Amen. Édesanyánk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, úrnőnk és asszonyunk, méltatlan gyermekeid vagyunk, de téged teljes szívből szeretni óhajtunk. Ha mindenható Istennek szent angyalainak és szentjeinek jelenlétében a legmélyebb hódolattal és tisztelettel borulunk le előtted, és ma, mint mindenkor védőnknek, szószólónknak választunk. Néked ajánljuk fel egész valónkat, testünket, lelkünket és mindenünket. Kezedbe helyezzük szívünket, hogy megtöltsed szeretetednek szent tüzével, te szép és áldott szeretetnek anyja, és így felajánljuk szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Ezzel a felajánlással egyesítjük e hónapban minden áldatosságunkat és könyörgésünket, és mi alázattal kérünk, nyerd meg számunkra a kegyelmet, hogy ezt az áldatosságot Isteni fiad dicsőségére, a te magasztalásodra és szegény lelkünk üdvére végezzük, s hatalmas szószólásod által megnyerjük azt, amiért hozzád folyamodunk. Mutasd meg, hogy anyánk vagyis, hogy azokat sohasem hagyod el, akik hozzád folyamodnak. Esedezzél mindazok megtéréséért, akik szent fiadat bűnös könnyelmiséggel megbántják. Nyújts segítségedet, hogy életünk minden órájában az ő tetszése szerint éljünk, példádat kövessük, méltó gyermekeid legyünk, és egykor boldogságodban, a mennyországban is részt vehessünk. Amen. Imádkozzál érettünk, Szent József,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Szentséges Szűz anyád jegyesének érdemeire kérünk téged, Úristen. Hadd, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közben járására megnyerjük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen. Királynőnk üdvözlél, áldunk téged élet, édesség reménység, kik Éva bűnél, száműzésben élünk, essi rólunk vörül. mennyek között kér. Légy kegyes szószóló, fordítsd felém szemed. Mutasd meg majd végül, áldott egy szülötted. Ó, irgalmas édes, kegyes szűz Mária. Ó, irgalmas édes, kegyes szűz Mária.
Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörög, mindenható örök Isten, ki a dicsőséges szűz Máriának testét és lelkét, hogy szent fiadnak méltó hajléka legyen a szent lélek által előkészítette. Hadd, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közben járása által minden ránk következő veszélytől, és az örök haláltól megszabaduljunk, Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Imádkozzunk a tisztító helyen szenvedő lelkekért, elhunyt szeretteinkért, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országodat, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek bűnbakse Jézus. Asszony, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
Hagyj, Uram, örök nyugodalmat nekik, nyugodjanak békességben.
Ámen.
Uram, hallgasd meg könyörgésünket,
és kiáltásunk jusson eléd.
Üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő útfeje, menj is föl, Ura Istenem, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádunk szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletembe, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Dicséret, imádás és áldás neked, emberek isteni barátja, aki köztünk kész az oltári szentségben. Megcsodáljuk, milyen jó és kegyes voltál, amikor a földön jártál. Szomorúak vettek körül, és a te ajkadról édes, vigasztaló szavak hullottak a bánatos szívekbe. Fölszárítottad a könnyeket, a gyámoltalan támaszt talált benned, s a bűnbánó bűnös, bőséges irgalma. Karodra vetted kedvesen a gyermekeket, és megáldottad őket. Isteni részvétel kiáltottál föl. Jöjjetek hozzám, akik fáradtak, és terhelve vagytok, és én megenyhítelek titeket. Jó cselekedeteiddel, tanításoddal boldoggá tetted az embereket, s hogy a jókat megerősíts, csodálatosan szép példáddal jártál elől. De amit a múltban tettél, teszed azt a jelenben is. A te szereteted nem szűnt meg, amikor visszatértél atyádhoz. Egyáltalán nem is hagytál el minket, hiszen szereteted misztériuma közöttünk maradt. Az elhagyatott ma is hozzád fohászkodik, és nem is teszi azt hiába. A szegény, elnyomott, nyomorult rád tekint, s te megvigasztalod, megsegíted őt. Jó vagy és adakozó. Előtted nem sír hiába senki, benned a megmérhetetlen szeretet minden hatósággal egyesül. Nem csak Istenünk vagy, hanem Atyánk is. Erősen bízunk benned, üdvözítőnk, s ezt a bizalmat nem veheti el tőlünk senki. Szeretünk, mert kimondhatatlanul méltó vagy a szeretetre. Neked adjuk szívünket, aki meghaltál értünk. Drága véred ezerszeres erővel kiáltja felénk. Nézzétek, így szeretlek titeket. Aki benned bízott, még sohasem hagytad el. Te mindenkit meg tudsz menteni. Ezer utat találsz ott is, ahol emberi szemünk nem lát kiutat. Urunk Jézus, ki jelen vagy közöttünk a legszentebb oltári szentségben. Segíts, hogy soha meg ne szűnjön bennünk az irántad való szeretet. Nőjön az mindig nagyobbra, s add, hogy veled egyesüljünk mindörökre. Amen. Kenyeret adtál a mennyből,
amely minden gyönyörűséggel teljes.
Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedését, emlékét hagytad reánk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezz. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen. Tantum ergo sacramentum, venerimur celum, et antiquum documentum, novocidatum, prestat fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lancet jubilatium, salus honor virtus quoque et benedictio procedenti avut voce comparsit laudatio. Amen.
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem az elmúlt évekhez hasonlóan idén is zöldségpalántákat adományozott a katolikus karitásznak. A 10.500 cukkini, paprika, paradicsom, uborka és zeller palánta további nevelése 11 egyházmegyében 600 rászoruló család hosszú távú élelmezésében nyújt majd segítséget. Az ünnepélyes átadót Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója és dr. Gyurica Csaba, az egyetem rektora jelenlétében tartották. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanyábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. A tárlatot augusztus végéig látogathatja a közönség. Akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik, sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába, szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette, ha a magyarok támogatják a kormánypártokat az európai parlamenti választáson június 9-én, akkor nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre. A Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren folytatódott a kormányfő kampánykör útja, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke Sinkovics Zoltán polgármesterrel és a térség fideszes önkormányzati képviselőjelöltjeivel tárgyalt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kétoldalú, hosszú távú, 10 éves biztonsági megállapodást írt alá Alexander De Croo belga miniszterelnökkel. Ennek értelmében Belgium 2028-ig 30 darab F-16-os vadászrepülőgépet ajánl fel Ukrajnának, és az első gépeket még az év végéig átadják Kijevnek. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat, és joga van nyugati fegyvereket használni ezen célpontok elleni támadáshoz, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben a tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozása előtt. Josep Borrell hangsúlyozta, a nyugati fegyverek használata orosz célpontok ellen a háború törvénye szerint tökéletesen lehetséges, és nincs benne ellentmondás. Arra buzdította a tagországokat, hogy helyezzék egyensúlyba az eszkalációtól való félelmüket Ukrajna védekezési igényével, és teljesítsék a Kijevnek ígért fegyverszállításokat. Borrell azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem egyebek mellett azzal vannak összefüggésben, hogy egyes magyar vállalatok problémákkal küzdenek Ukrajnában, illetve azzal, ahogyan Ukrajna a területén élő magyar kisebbséggel bánik. Szijjártó Péter és Szajher Alejnyik belarusz külügyminiszter közösen elnököl a gazdasági együttműködéssel foglalkozó belarusz-magyar kormányközi bizottság 12. ülésén Minszben. A fehér oroszországi megbeszélések középpontjában az energia, a mezőgazdaság, az ipari együttműködés, az egészségügy, a gyógyszeripar, az építőipar, a sport, a turizmus, az oktatás és a tudományos területen folytatott együttműködés szerepel, közölte a belarusz külügyminisztérium. Magyarországnak még Brüsszelből is pecsétje van arról, hogy az igazságszolgáltatása teljesen független, ezt a tényt a francia elnöknek is tiszteletben kell tartania, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az MT-nek. Gulyás Gergely Emmanuel Macron Dresdában mondott beszédére reagált, amelyben a francia politikus arról beszélt, sokan azt mondják maguknak, hogy akarják a pénzt Európától, de nem az igazságszolgáltatása és a sajtó függetlenségét, a kultúra változatosságát és az egyetemek autonómiáját. Ez a tendencia nem is tendencia, hanem valóság Magyarországon, és ez volt a valóság Lengyelországban is a csodálatos választásokig, hangoztatta Macron. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, de előfordulhat zápor, zivatar, időnként élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Vas Albert, Átoksori kísértetek című művéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Milyen olvasmányajánlót hoztál a héten a hallgatóinknak, milyen könyvvel örvendezteted meg őket?
Ezen a héten Vas Albertnek az Átoksori kísértetek című regényét hoztam.
Nagyon különleges a címe, úgyhogy csapjunk bele azzal a beszélgetésünkbe, hogy mesélj erről egy pár gondolatot, mielőtt egyáltalán Vas Albertről is beszélünk majd.
Ugye alapvetően a könyv az a városi, vagy a városok peremén élő embereknek a mindennapjával, a szegényeknek a felemelkedésével, illetve azzal a világszemlélettel foglalkozik, ami a háború utáni Romániában kialakult, és itt az átok sor az lényegében a peremvidéket jelent, és a kísértetek az pedig az ott élő embereknek a megszemélyesítése.
Vas Albert nevét gyakorlatilag minden magyar ember ismeri az anyaországban és az anyaországon túl is, határon túl is. Ismert író, mégis én azt gondolom, hogy ha megkérdeznénk az utcaemberét, akkor kevés olyan műve van, amit teljes egészében olvasott mondjuk. Tehát idézeteket hallunk tőle, rövidebb, hosszabb részleteit láthatjuk akár az interneten is az írásainak. Mit tudunk Vas Albertről? Egy kicsit elevenítsük fel, hogy ki is ő.
És már csak azért sem ismerik sokan, mert 1990 előtt tiltott könyv volt az ő könyvei Magyarországon. Tehát lényegében az ő munkásságát 1990 után ismerte meg a magyar nagyközönség. Egyébként nyilván az, hogy valami tiltott könyv, az nem azt jelenti, hogy senki nem olvasta, csak hivatalosan nem lehetett megvásárolni. Egyébként különféle úton, módon a 80-as években már betört az országba az ő könyvei közül néhány. Egyébként 1908-ban született, és 1998-ban hunyt el Floridában, tehát lényegében 90 éves volt, amikor meghalt. Ugye ő még megérhette azt, hogy rendszerváltozás történjen Magyarországon, de ő nem a mai Magyarország területén született, hanem az osztrák-magyar monarchiában, Kolozsvártól nem messze, és utána 1920 után ugye ez a terület Romániához került, tehát ő lényegében fiatal korát, az írói munkásságának az első éveit az elszakadt területeken élte. Ugye ő 12 éves volt, amikor a trianoni békediktátumot aláírták, tehát 12 éves kora után elvesztette a magyar állampolgárságát, tehát ő Romániának volt az állampolgára, de egy igazi magyar közegben éltek. Hát ugye az, hogy Vas Albert, ugye kétessel írjuk a nevét, ő egy régi erdélyi nemesi családnak a leszármazottja, grófi család volt, Mária Teréziától kapták meg a grófi címüket, és nagy emberek voltak az ő családjában, például a nagyapja is református lelkész volt, a családban voltak orvosok, különféle magas tisztséget betöltő emberek, tehát mondhatjuk azt, hogy egy régi nemesi, illetve egy igazi értelmiségi családnak a gyermekeként született és élte a fiatal éveit.
Gyakorlatilag, hogyha egy kvízt készítenénk és megkérdeznénk valakit, hogy melyik az a magyar író, aki amikor született még osztrák-magyar monarchia volt, amikor elhunyt már köztársaság, akkor ő rá helyes lenne. Ez az állításunk?
Ha nem emigrált volna, akkor igaz lenne rá ez az állítás, de így nem. Mondhatjuk azt, hogy ő több országban élt. Osztrák-magyar monarchiában született, fiatalkorát Romániában élte, de 1940-ben a második bécsi döntés következtében Magyarországon is élt, úgyhogy igazából nem hagyta el az otthonát. Aztán utána pedig 1944-től, 45-től ő Németországban élt, 52-ig, majd pedig 52-be emigrált az Egyesült Államokba, és ott élte le a további hosszú életét.
Mit tudunk az írói munkásságáról? Ugye azt már említetted, hogy tiltva voltak az írásai. Miért?
Részletesen nem szeretnék majd kitérni, csak azért röviden meg kell említeni azt, hogy az ő irodalmi munkássága az nagyon kettős. Most, hogy gondolkodtam rajta, nem is nagyon tudok más olyan írót, akinek ennyire megosztó lenne a irodalmi tevékenysége, az ő politikai megnyilvánulása. Ha az irodalom történeteket nézzük, vannak olyan irodalom történeti megközelítések, ami szerint ő nem is tartozik a magyar irodalom nagyjai közé. Tehát van a másik oldal, ahol pedig a legnagyobb íróink egyikének tartják őt. Ha olvasottságát, könyveinek kiadás szemét nézzük, akkor valóban a nagyok közé tartozik, főleg a 90 után a mai Magyarország területén megjelent könyvei kiadások számát tekintve mindenképpen, de nyilván ennek ugye a hátterében az áll, hogy neki politikai szerepe is volt, családi származása miatt is, illetve katonaként is szolgált a II. Világháborúba, emiatt őt is, illetve a családját is hátrányos megkülönböztetés érte, olyannyira, hogy 1946-ban már egyikük sem élt a román területen, de a népbíróság mégis elítélte háborús bűnök miatt. Többek között azért is mondtam, hogy nem szeretnék ebben állást foglalni, mert nem ismerem annyira ezt a történetet, tehát nem kutattam forrásügyileg így ennek, hogy mégis ki milyen tevékenységet végzett. Pontosan tudjuk a mai magyar területekről is, hogy a népbírósági eljárások azért az nagyon kettős volt, hogy ott most kit valós bűnök miatt és kit koncepciós eljárások miatt ítéltek el. Szerintem az irodalmi munkásságára alapvetően olyan nagy hatással nincs azon művei kapcsán, amiről most beszélünk, vagy más nagy művei kapcsán, hogy ő milyen politikai szerepet töltött be. Viszont az, hogy 90 előtt nem jelenhetettek meg a munkái, arra mindenképpen hatással volt, de az emigrációban az emigráns magyar irodalomnak egy nagyon kiemelkedő írója, és nagyon termékeny írója volt. Rengeteg kötete megjelent, majd 90 után, az elmúlt 30 évben több életműsorozatban is megjelent az ő válogatott művei, a híresebb művei. Ugye arra még nem beszéltünk, hogy nem csak író volt, hanem költő is, tehát mondhatod, hogy nagyon sokan ismerik az ő nevét. Szerintem azért is ismerik, mert nagyon sokszor verseket szoktak tőle idézni, illetve ilyen klasszikus nagy mondatokat is, ami kapcsán azért, ha valaki egyetlen egy Vas Albert könyvet sem vett még a kezében, akkor is van arra vonatkozó elképzelés, hogy mégis milyen stílusban írhatott ő, hiszen nagyon sokszor kiszoktak tőle emelni egy-egy gondolatot, akár egy október 23-ai esemény kapcsán, akkor is szoktak tőle idézni, nyilván nem véletlenül, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy jobban benne van így a irodalmi köztudatba.
Az a könyv, amelyet hoztál, az nem a legismertebb műve, hiszen említed is, hogy sokszor, ha idéznek tőle, akkor esetleg azt feltüntetik, hogy melyik művéből, vagy melyik írásából. Mit tudhatunk erről a könyvről? Miért ezt választottad tőle?
Valóban nem ez a legismertebb műve. Nem is ez az első Vas Albert kötet, amit olvastam. Úgy emlékszem, hogy az első, amit olvastam, az Adjátok vissza a hegyeimet volt, illetve a Fontinelli boszorkányt, majd később olvastam a Kard és kaszát, ami talán az egyik legnépszerűbb műve Vas Albertnek, és a legolvasottabb, és a legfelkapottabb. Ez egy kevésbé ismert műve. Most azért ezt választottam, mert egy kicsit személyesen történettel is válaszoljak most erre a kérdésre. Az elmúlt napokban Erdélyben voltam a Csíksomlyói búcsón, ezért amikor beszéltünk róla, hogy most vegyünk fel egy riportot, akkor eszembe jutott, hogy milyen szívesen beszélnék valami olyan könyvről, ami ahhoz a vidékhez kapcsolódik, ahol több napot voltam, és ami nagy hatással volt az életemre. Egyébként is szerettek ilyen aktuális dolgokról beszélni, és gondolkodtam rajta, most mi is volt az az utolsó Vas Albert könyv, amit nem hosszú évek ezelőtt olvastam, hanem mondjuk a közelmúltban, és akkor eszembe jutott, hogy a tavalyi évnek az egyik olvasmánya volt számomra ez az Átok sori kísértetek. Ezt a könyvet úgy ajánlotta nekem valaki, és kaptam így ajándékba. Egyébként előtte én sem ismertem a könyvet, amit sajnálok így egy kicsit utólag. Számomra egy nagyon kedves olvasmány. Hát itt most az, hogy kedves, azt nem a szó eredeti értelmében kell venni, mert egyébként egy nehéz olvasmány, tehát tele van tragédiával. Én inkább azt mondanám, hogy most kapcsolódott az életemhez, illetve a kutatásaimhoz, és nagyon sok párhuzamot találtam benne, így a magyar vonatkozású hasonló történeti korszakkal. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Vendégem Urbán Márta, levéltáros. Vas Albert, Átoksori kísértetek című művét hoztad a mai alkalommal a hallgatóknak. Beszéljünk kicsit részletesen magáról a műről, és arról, hogy miről szól. A címéről már egy pár gondolatot, így pár morzsát már elhintettél a hallgatóinknak, most viszont egy kicsit kibontjuk magát a művet a műsor ezen részében.
A történet középpontjában egy Tamás nevezetű fiú áll, aki Amerikában született, és 1936-ban visszatért Erdélybe, ugye akkor már Románia volt hivatalosan, visszatért a nagyapjához. És annyira visszatért, hogy a következő 20 évet ott élte le. Tehát lényegében a történetünk 1936 és 56 között játszódik Romániában, és nagyon sok mindent megtudunk erről az időszakról. De a II. Világháború előtti Erdélyről is, illetve a háborús időszakról is, az ottani zsidó deportálásokról is nagyon sok mindent megtudunk. Számomra ez egy kevésbé ismert történet volt, hiszen nagyon sokszor inkább csak a magyarországi zsidósággal foglalkoztunk, arról szoktunk olvasni, vagy szoktam én is olvasni, illetve az 50-es évek, a háború utáni és az 50-es évek Romániájáról is egy nagyon érdekes betekintést kaphatunk a könyv által, ami számomra nagyon érdekes volt, mert csak azért is, mert azt mindig is úgy tudtam, hogy 1956-ban Romániában nem volt forradalom, tehát úgy, mint nálunk nem tört ki a forradalom, bár nagyon sok forrongás volt, viszont a megtolás nem maradt el. És ez egy olyan döbbenetes felismerés volt számomra, hogy ott nem mentek ki az utcára az emberek, nem lázadtak fel a rendszer ellen úgy, mint nálunk, és mégis ugyanaz a következménye lett annak, amit ők nem követtek el. Tehát lényegében az egyik fő mondani valót talán ekköré tudnám kiemelni, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha valaki rosszat tesz, valamilyen bűnt követel, mert lényegében ezzel az által, hogy politikai bűnt követtek el. Viszont nem is csak ezt szeretném belőle kiemelni, mert, hogy mondtam is, nem egy könnyű olvasmány, viszont gyönyörű leírásokat, életképeket kapunk a könyvből a 30-as évek és a 40-es évek vidéki életéről is, és ha ma elmegyünk Erdélybe, akkor számomra mindig döbbenetes az, amikor az elmúlt 15 évben azért jó néhányszor volt szerencsém arra járni, mindig döbbentem, figyeltem azt, hogy olyan, de kicsit megállt volna ott az idő. Nem állt meg, csak egy kicsit lassabb, mint nálunk, és én azt gondolom, hogy ez a könyv, amikor ezt olvastam, akkor nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy még jobban megértem az ottani embereknek így a mindennapjait, illetve azt, hogy ott mi történt, hiszen az ő gyökereikről nagyon keveset tudunk. És ez egy könnyedebb stílusban, hiszen regényes formában is nagyon sok, nagyon érdekes és tartalmas párbeszéden keresztül segít megérteni azt, hogy milyen volt ott a hétköznapok világa.
Gyakorlatilag, ha Vas Albertet említjük, és az ő könyveit, olvasmányait kinyitjuk, akkor valamilyen szempontból beleszippantunk Erdély levegőjébe?
Egyébként beleszippantunk a levegőbe is, hogyha már így tetted fel a kérdést, mert sokszor Vas Albert úgy írja le a helyeket, a tájakat, az érzéseket, hogy mintha beleszippantanánk a levegőbe, mintha éreznénk, mintha meg tudnánk szagolni azokat az illatokat, amiket ő leír, vagy látnánk a szemeink előtt azokat a hegyeket, amiket ő leír. Itt most eszembe jutott egy másik műve, az Adjátok vissza a hegyeimet, hogy nekem nagyon sokszor volt már olyan érzésem, amikor elében mentünk valahova, hogy mintha látnám magam előtt azokat a tájleírásokat, amiket ő így leírt, és erre a művére is abszolút jellemző ez a megközelítés, és az a szerintem nagyon szép irodalmi stílus, amit ő képvisel, és amit én kifejezetten szeretek Vas Albertnél, az az ő lélekábrázolása, hogy milyen mély lelki tartalmakat tud egy történet mögé így beépíteni, hogy például szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy rámutat arra ebben is, illetve más művében is, hogy sokszor milyen törékeny az ember, máskor meg milyen erős. Hogy mindig van egy újabb lehetőség, hogyha néha sokkal könnyebb valamit elengedni, vagy beletörődni, viszont nagyon erős küzdő alkatú, nagyon erős küzdő típusú személyiségeket szokott így előtérbe helyezni, és szerintem ezt hogyha nem is egy történelmi kort akarunk olvasni, hanem egy kicsit ugye mindennapjainkra szeretnénk vonatkoztatni, akkor azt gondolom, hogy ez a mai ember számára is nagyon tanulságos lehet, hogy mindig van egy új lehetőség, mindig van kiút, és hogy milyen sokfélék vagyunk, de mindig találunk olyan embereket, akik egy kicsit hasonlítanak ránk, és nagyon sok karaktere mögött akár saját magunkat, a saját életünket is megtalálhatjuk.
Így fogalmaztál, hogy nagyon szép az irodalmi stílusa. Milyen értékeket tudnál még kiemelni ezeken túl, amiket itt most soroltál Vas Albertről? Mi az ő titka? Sokszor így szoktunk fogalmazni, ha beszélünk egy-egy írónál. Mi az, ami téged megfog?
Erre a kérdésre igazából egy idézettel tudnék válaszolni, amit ki is emeltem a könyv kapcsán. Azt gondolom, hogy ez egy elég klasszikus idézet, tehát egyébként ilyen talán a Vas Albert füves könyvében is benne van, de ebben most nem vagyok biztos, mert ezt most nem néztem meg, de a könyv kapcsán szerintem ez egy klasszikus idézetnek számít, mert nem jó a harag, méreggel tölti meg a lelket, és beszennyezi a gondolkodást. És ez szerintem egy nagyon tanulságos mondat, főleg úgy, hogy ez egy olyan kontextusban jelenik meg, hogy a szocializmus, a román szocializmus legkeményebb időszakában egy párbeszéd keretei között fogalmazódik meg ez, és egy olyan kontextusban, ahol tényleg haragszanak az emberek egymásra, rengeteg a harag, a dű az emberekben, az embertársaik iránt, a rendszer ellen, a politikai elnyomás miatt, a megtorlások miatt, és hogy mégis arra buzdít mindenkit, hogy lehet békében, békével és szeretettel fordulni a másik ember felé, és ha olyan formában, mint mondjuk Fekete István, talán nem mondja ki Vas Albert, de mégis azt lehetne mondani, hogy ő is arra ösztönzi az embereket, hogy igenis jó embernek lenni.
Még egy ilyen nehéz történelmi időszakban is gyakorlatilag ezt mutatja fel erkölcsi győzelemként gyakorlatilag. És hogyha már az idézeteknél járunk, akkor tőle se köszönjünk el úgy, hogy nem nyitjuk ki a könyvet, hiszen mindig egy kuriózum, amikor hozol egy olyan részletet, ami számodra is különleges, a szívednek is fontos. Ebből a könyvből mit emelnél ki ebből az olvasmányból a hallgatóknak? Kedves csináló Gyanánt.
Úgy ez, ami nagyon sokszor olyan idézeteket szoktam választani, ami lehet, hogy egy kicsit nyomasztó. Hát itt ugye a könyv kapcsán már mondtam többször, hogy egy kicsit valóban nyomasztó is lehet a történet, tehát nem egy vidám hangulatú könyv, már csak azért is, mert egy nagyon nehéz korszakban játszódik, de mégis gyönyörködtet, meg kicsit elborzaszt is. De most egy olyan részt választottam, ami inkább arra egy jó példa, hogy milyen jó leírásokat, milyen jól leírja azokat a, hát most azt mondanám, hogy néprajzi eseményeket is, amikkel ma már nem nagyon találkozhatunk, és itt kiválasztottam, hát ugye most volt el pünkös, tehát lényegében véget vett a húsvéti időszak, de hogy hogyan írja le, hogy milyen is a húsvét hétfő ezen a vidéken, ugye itt a 30-as évek végének erdélyi életének a mindennapjából emelek ki egy részletet. Azt írja, hogy húsvét hétfője, mint jól tudja, nem csupán törvényes ünnepnap volt Magyarországon, de egyike a legkedvesebb magyar ünnepnapoknak. Ezen a napon úgy illett, hogy a legények házról házra járva megöntözzék a lányokat, mint ahogy virágokat szokás, és ennek ellenében a lányok piros tojást vagy mézes kalácsot adnak nekik ajándékba. Délután pedig a fiatalság táncolni gyűlt össze valamelyik csűrbe. Sok évszázados ünnep volt ez Magyarországon, és kimondott ostobaság volt Klein úr részéről, hogy nem akart tudomást venni róla. Itt lényegében ez egy olyan idézet, egy olyan beszúrás Vas Albert gondolataiba, amikor egy nagyon konfliktusos helyzetbe mégis ezzel próbálja árnyalni ezt a feszültséget, amit egyébként a könyvben így próbál számunkra bemutatni, és szerintem az egy nagy titok a könyv kapcsán, hogy miért is szeretheti valaki ezt a könyvet, hogy ezt a borzasztó, nyomasztó hangulatot ilyen tájleírásokkal, ünnepnapok leírásával megpróbálja egy kicsit megtörni, tehát úgy könnyít egy kicsit a könyvnek a borzadalmain.
Említetted, hogy sokszor jártál már Erdélyben, és most is egy friss élmény, hiszen onnan érkeztél haza. Hogyan jelenik meg a Vas Albert által leírt beszippantott dolog, amiről ugye beszélgettünk, emberek, arcok, élethelyzetek, táj, a mai kor embere szeme előtt?
Akkor egyetemben először voltam Erdélybe, akkor már olvastam előtte Vas Albertet. Tehát számomra Vas Albert volt hamarabb, mint Erdély. Én azt gondolom, és nekem olyan érzésem van sokszor, hogy nagyon sok mindent ma is ugyanúgy látunk, mint ahogy ő. Hiszen a hegyek ugyanúgy megvannak. Amikor az ember átmegy a Királyhágon, akkor meg lehet ugyanaz az érzés, amit egyes műveiben megír, illetve amikor mondjuk az ember felmegy a Gyimesekbe, vagy felmegy a Havasokba, akkor ott el tudja képzelni azt az életérzést, amit ő a 30-as években, 40-es években átélt, és kifejezetten, majd lehet, hogy egyszer beszélünk az Adjátok vissza a hegyeimről is, mert talán az egyik legkedvesebb Vas Albert művem, hogy ott tényleg az ember megéli azt, hogy mit élhetett át az az ember, aki az Osztrák-Magyar Monarchiában született, utána Romániában élt, és utána 1940-től Magyarországon élt, majd a párizsi béke döntések következtében újra Romániában élt, és azt szerintem nagyon jól tükrözi azt, hogy amire utaltál is, hogy voltak olyan emberek, akik a házukat soha nem hagyták el, sosem költöztek el másik házba, és mégis hányszor váltottak országot életük során. És én azt gondolom, hogy Vas Albertet, illetve más olyan erdélyi származású írókat nagyon jó olvasni, főleg, ha arra a vidékre megyünk, mert segítenek abban, hogy jobban megértsük az ottani embereket, azt, hogy ők hogyan is élik a mindennapjaikat, ők milyen kulturális gyökerekkel rendelkeznek, milyen különbségek vannak mondjuk hozzánk képest, és nem csak Vas Albertet, hanem akár Kós Károlyt is szerintem nagyon hasznos olvasni, és manapság elég jó olyan ismeretterjesztő könyvek jelentek meg a piacon az elmúlt 20 évben, amelyek szerintem akár Vas Albert munkásságán, akár más erdélyi származás, akár Nyírő József munkásságán is segítenek hozzánk közelebb hozni azt a vidéket, azokat a népcsoportosulásokat, szándékosan mondom így, mert hát nem lehet azt mondani, hogy csak székelyek, hiszen tudjuk, hogy nem egész Erdélyben élnek székelyek, hanem különféle tájegységek vannak, és ezért is érdemes irodalmat olvasni, hogy megismerjük őket, és megismerjük, hogy milyen különbségek vannak ott a különféle területek között.
Kedves hallgatóink, Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa, Vas Albert, Átoksori kísértetek című művét hoztam mai alkalommal olvasmányajánlóként. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nemzetemnek szívét ők vigyék el oda, akik összetörték, azok hozzák vissza. Nincs az a tűzkerék, ami eltapossa.